a bőrünkre megy. Pankota Irili műsora. A szerkesztő Józsa Márta.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, és azokat is, akik a YouTube-on keresztül néznek és hallgatnak minket. Az ő figyelmüket szeretném felhívni arra, hogy mindenféleképpen kövessék be a Klubrádiónak a YouTube csatornáját, és lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, mert pörgeti az algoritmust. Ez itt a Bőrünkre megy című műsor, a stúdióban Bencsik Bálint egyetemista és Horgas Péter látványtervező, a civil bázis elnöke. Remélem minden titulust jól mondtam.
Így van.
Jó. Abból az apropóból is vagyunk ma itt, hogy az Ahanggal indítottatok egy petíciót az állami gondoskodásban élő gyerekekért. Mm-hmm. Pontosabban nekik volt címezve ez a levél. Igen. Ez feltételezem én a Szőlő utcai botrányok kapcsán.
Hát az volt mondjuk az utolsó csepp.
A pohár, amiben ez az utolsó csepp.
Igen.
Hogy lehetséges egyáltalán az, hogy ideig eljutunk? Tehát a Szőlő utca az jelen pillanatban sokak által a hegycsúcsként van reprezentálva. De az mondjuk mit fest le a magyar társadalomról, hogy nem csak 15 év, hanem mondjuk a rendszerváltás óta odáig jutottunk el, hogy lényegébe véve ezek teljesen mindennapos hírekké váltak már.
Igen, én is. Ugye mindig ezt éljük meg, tudod, Lili, hogyha visszaemlékszel a bicskei történetre, nem ugyanezek a mondatok hangzottak el, hogy ki gondolta volna, hogy ez van Bicskén. És valahogy úgy egyre jobban úgy srófolódik fel ez a bizonyos tűrésszint, és valóban én is azt érzékelem, hogy kezdünk ehhez hozzászokni. De ami engem sokkal jobban rémiszt, és tulajdonképpen ezért is nagyon örülök ennek a levélnek, hogy ez az egész elmúlt két évben a gyerekvédelem, mint téma, az nem olyan, hogy mint hogyha egy eszközként, egy politikai eszközként jelen.
Jaj, köszönöm. Vártam, hogy fejezed be a mondatot, hogy erről nagyon keveset beszélünk szerintem.
Tehát, hogy tulajdonképpen két év óta mi történt? Mi történt a gyerekvédelemben? És ez azért őrületes, mert közben feltétlenül Magyarországon Európa szintű, világszintű, fantasztikus szakemberek vannak. Tehát, hogy ez a kettősség, amit te is úgy felvetettél, hogy ez a társadalom hogy jutott ide, de hát én azt kell mondjam, hogy az emberiség hogy jutott oda, ahol ma vagyunk, de hogy közben meg hát fantasztikus tudások vannak. Tehát ez a kettősség, ez hogy van? És amikor újra és újra egyébként nagyon jó szándékú politikusok nekifutnak annak, hogy akkor most valami egészen újat és eredetit fogunk mondani a gyerekvédelem kapcsán, akkor az ember csak úgy megrebben, és akkor azt mondja, hogy de hát én is, akinek nem ez a szakmája, hát én is tudom, hogy ezeket már évek óta nagyon nagy tudású szakemberek és civil szervezetek elmondták. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet tudni, hogy mi lenne a teendő.
Én a Bálinttal voltunk kint, együtt mentünk ki a Szőlő utcába. Igen. Azon a hétvégén, amikor szombaton
Igen.
volt ugye Magyar Péternek a rendezvénye. Igen. És vasárnap pedig a polgári Igen. ellenállásnak, Igen. és pont arról beszélgettünk mi a Szőlő utcában, a gyertyagyújtásnál, hogy én például azért nem mentem ki a Karmelitához, a Magyar Péternek a rendezvényére, mert nem tudtam volna cselekvés nélkül ott lenni.
Uh-huh.
Tehát, és még a gyertyagyújtás is olyan szempontból nehéz volt, hogy sokkal több érzelem és sokkal több harag van az emberbe, és sokkal többet tenne azért, hogy ne így legyen, és mégis az van, hogy akár bármelyik másik tüntetés hullámmal kapcsolatban azt látjuk, hogy azon kívül, hogy kimegyünk, és elmondjuk, amit szeretnénk, lényegében semmi nem változik, hogy mondjuk neked, Bálint, azt megélni, hogy te ott is laksz egyébként a Szőlő utcába, ez egy ilyen fun fact.
Két pár épülettel arrébb, úgyhogy gyakran megyek ott mellette. Pont akartam is mondani, hogy az is egy érdekes dolog, de erre te is utaltál, hogy már azért ezekről a ügyekről már régóta lehetett hallani, akár pletyka szinten, akár információ szinten, de valahogy most jutottunk el odáig, hogy eljutott a közvéleménynek a felháborodása odáig, hogy ezekről beszéljünk. Mégis számomra az nagyon kiábrándító, hogy sokat beszélünk most a gyermekvédelemről, de nagyon-nagyon kevés szó esik például a lehetséges megoldásokról és a lehetséges intézkedésekről, amivel ezt a helyzetet meg lehetne változtatni. Politikusaink gyakran arról beszélnek, hogy ez mennyire felháborító, de arról konkrétum nincs, hogy hogyan lehetne ezt megoldani.
Hát szerintem van, csak nem, csak valahogy nem kerül be kellő súllyal a médiába, ezek szakmai feladatok, és hát azt nem tudod megfelelő kattintásszámmal megjeleníteni.
Nem egy mondatba elmondható.
Hát nem. És ugye azt mondod, hogy vágysz arra, hogy cselekedni. Szerintem nagyon sokan vagyunk így, és amikor elindul egy tüntetés, akkor azért mindannyiunkban most már ott van, hogy hát nem kellene hazamenni, na de ha nem megyünk haza, akkor ez mi történik, és bár ti kérdeztek, de alapvetően hadd kérdezzelek már titeket meg, hogy egyébként, amikor azt mondod, hogy csinálni szeretnél valamit, akkor mire gondolsz?
Nem kompatibilis szerintem a nyilvánossággal az, hogy mit szeretnék én csinálni.
Hát igen, csak hogy ez nagyon sokunkban van, és egy ilyen ügyben, mint mondjuk a gyerekvédelem, ott ennek olyan sok rétege van, hogy ez feltétlen ott akár egy utcai megmozdulás, vagy nem, nyilván, hogy nem tudod. Tehát az utcai megmozdulás,
hát vagy ami... Attól függ.
Okay. De ami utána lenne, vagy ami úgy megjelenik az ember lelkében, az nem alkalmas arra. Tehát az egy nagy meló. Az nagy meló, de nem lehetetlen. És ugyanúgy annak idején, amikor az oktatásnál, ott is hát tele voltunk indulattal, de hát nem lehet ezt egy tüntetésen megoldani, nyilván. Ha még, mondom, még hogyha azt bele is gondolod, hogy a tüntetés után még mi mindent kellene. Nem lehet, mert ezek mind olyan nagy rendszereket érintenek, ami mögött nagyon sok meló kell, hogy legyen, és kormányzati politikai akarat. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy azért alapvetően fontos ezt a kormányt leváltani, mert a legalapvetőbb emberi és társadalmi feladatunkat nem tudjuk elvégezni, ami a felnőttek dolga. Ezek nem pártfeladatok, ezek a felnőttek dolga, és szerintem azért volt nagyon, hogy mondjam, méltóságteljes a vasárnapi gyertyagyújtás, mert legalább nem játszotta el azt, hogy akkor csak dumálunk, és akkor még 126 emberbe húzunk a mozgalomba. Tudod, hanem volt valamilyen fajta megrendülés, és jelenleg nem nagyon tudsz más csinálni, illetve nyilván részt lehet venni különböző civil szervezet segítő munkáiba, be lehet vállalni gyerekeket, tehát rengeteg meló lenne, de ezek mind csak ilyen helyi pici ügyek, rendszer szinten nem tudsz belenyúlni, mert ezek mind állami feladatok.
Igen. Neked, mint egy picit még a Szőlő utcánál maradva, te konkrétan a Szőlő utcában laksz, és pár házzal vagy épülettel arrébb az intézettől, hogy még mielőtt ez a botrány, nem akarok bulvár szintre lemenni, de még mielőtt ez a botrány megszületett, naponta sétáltál el az intézet mellett. Volt bármi, ami arra adott volna okot, hogy elgondolkodtál azon, hogy hát mi folyhatott ott bent, vagy
persze,
mi folyik ott bent?
Számtalanszor lehetett olyan hangokat hallani az nyitott ablakokból, amik arra következtetnek, hogy bent éppen gyerekeket vernek, de nem is csak abból fakadóan hallottam ilyen információkat. Volt szerencsém még egy fél éve beszélgetni egy sráccal, akinek van ismerőse, aki volt bent a Szőlő utcai nevelőintézetben, a vitóintézetben, és börtönöknél rosszabb körülményekről adtak leírást, és elgondolkodtam rajta, hogy hát igazából el tudom képzelni, hiszen már azok a gyermekvédelmi intézmények is, amiknek a céljuk az nem a rehabilitálás, és nem a gonoszul fog kérni a büntetés, hanem a gyermekek védelme, mondjuk egy gyermekotthon, ott is milyen atrocitások érik a gyerekeket. De most egy olyan intézményben, ahol nem ez lenne a célja, de hogy ahol a kormány is azt kommunikálja, hogy a gyerekek büntetése és lenne a cél, ott milyen atrocitásokat követhetnek el gyerekek ellen, akik egyébként nem tudják magukat megvédeni, mint egy normális börtönben. Mm. Mert olyan szempontból, hogy még egy erősebb alá fölé rendeltségi viszony van a gyerekek és a nevelők között.
Igen. Egyébként, bocsánat, Lili, hogy még a kérdésedre válaszolva, hogy mi azért is írtuk ezt a levelet, és szerintem azért fontos, hogy legalább ez megszületett, mert azt nagyon fontosnak éreztük, hogy például azok, akik ott bent vannak, ők tudják, hogy miért vagyunk ott egyáltalán.
De tudják? Ez el tudjuk jutni hozzájuk?
Ezt nem tudom. Hát mi most mi más tehetünk, mint megírtuk ezt a levelet, fut az a hangon, ez bárki bármikor csatlakozhat, és abban reménykedünk, hogy mondjuk egy ilyen rádióműsor, vagy a Puzsér Robi, vagy valaki, hogy ő tud annyira hangos lenni, hogy rá találnak, és akkor megértik. És ugye ebbe a levélbe szerintem ez a legfontosabb, hogy mi felnőttek bocsánatot kérünk, hogy nem tudjuk megvédeni őket most. Nagyon remélem, hogy 100 nap múlva erre valami kinyílik, egy lehetőség. De akkor egy nagyon nagy meló kezdődik el.
Igen, és pont ebből kifolyólag szoktam mondani, hogy itt a legnagyobb harc az nem a kampány lesz, vagy nem a kormányra jutás, hanem abban az esetben a kormányváltás történik. Az a mennyiségű és minőségű munka, aminek következnie kell, úgy, hogy a Fidesz ezerszer rosszabb ellenzékbe, mint kormányon. Tehát, vagy nem tudom, melyik a rosszabb, de politikai szempontból, ha valaki politikus, vagy egy politikai pártnak a vezetője, sokszor elmondják, hogy sokkal nehezebb volt a Fidesszel ellenzékbe megküzdeni. Még kiegészítésként az Orbán Viktornak a nemzetközi éves sajtótájékoztatóján elhagyta az a száját, hogy empátiával, de nagyobb szigorral kell ezekhez a gyerekekhez fordulni, ami egészen elképesztő, hogy nem az elkövetők, nem a rendszerben romlott almák felé gondolja azt, hogy nagyobb szigorral kell fellépni a gyermekbántalmazással szemben, hanem a gyerekeket, és a nagyobb szigor ebben az esetben általa azt jelent, tette, hogy a végrehajtás alá vonták.
Hát igen, és az is régi kiábrándító lehet a gyerekek számára, bár nem biztos, hogy ez eljut hozzájuk, de milyen üzenetet küldtet az, hogy a miniszterelnök bocsánat, hogy csak volt képes kérni, hogy felszólították, hogy megkérdezték, hogyha előtt állna egy bántalmazó gyerek, akkor bocsánatot kérne, és gyakorlatilag a kérdés az egy részét teljesen ignorálta, mint a felsőtették volna neki, és az is érdekes kérdéseket vett fel, hogy ez mit üzen, és milyen üzenetekkel
bírt. Hát igen, de mivel a miniszterelnök nem, ezért gondoltuk pont azt, hogy hát akkor a felnőttek, tehát akkor legalább kérjünk bocsánatot, mert tényleg ez egy őrjítő érzés, hogy évek óta, mondom, kezdve a diák tüntetésektől kezdve, tehát hogy tulajdonképpen folyamatosan a fiataloktól és a gyerekektől a felnőttek társadalmának folyamatosan bocsánatot kellene kérni. Tehát itt mi, az én generációm, nálam idősebb, tehát mi ezt valahogy nagyon elszúrtuk. És tényleg ez szerintem nem is ilyen nemzet, vagy a, hogy mondjam, nem a Magyarország jövőjéről van szó, hanem egyszerűen a mi élő felnőtt társadalmunknak a lelkiismeretéről. Tehát, hogy itt valamiről nagyon-nagyon megfeledkeztünk, és a saját jövőnket kezdtük el fölszabálni, de hát ez nem csak a gyerekvédelemben, a környezetvédelemtől, az oktatáson, tehát most sorolhatnám.
Igen, a tanárdiák tüntetésekor is, de lényegében már az egészségügyet is akár, vagy bármelyik állami szférát is idehozhatjuk, de nyilván ott, ahol gyerekekről van szó, mint az oktatás, vagy a gyermekvédelem, ott kimagaslóan, hát hogy mondjam, vékony jégen kell táncolniuk a szakembereknek, akik benne vannak a rendszerbe, és én sokszor fogalmaztam meg kritikát, vagy szoktam megkérdőjelezni azt, hogy mi a jobb, az, hogyha a jó minőségű tanárok, vagy a jó szakmai repertoárral rendelkező szakemberek a gyermekvédelemben bent maradnak, és ezzel lényegében legitimálják magát a rendszert, vagy hogyha kiszállnak, és ezáltal hagyják, hogy összeomoljon a rendszer. És nagyon sok, főleg itt a Szőlő utca kapcsán nagyon sok szakember szólalt fel, hogy rengeteg olyan eset van, hogy a szakember látja, tudja, hogy gyermekbántalmazás folyik az intézményen belül, de nagyon jó tudja azt, hogy ő vagy az egyetlen, vagy az egyik olyan kevés szakember közben a gyerekek mellett, aki hogyha viszont ha feljelentést tesz, mert hogy ilyen történetből igen, is rengeteg van, akkor őt fogják eltávolítani, és nem a bántalmazót. És ezáltal inkább kikerüli azt, hogy ne kelljen bejelentést tenni, hogy ne rúgják ki, de ő ott tudjon maradni a bántalmazott gyerekek mellett, mint egy pozitív ellenpélda.
Igen, hogy ott ez marad, meddig elfogadható?
Igen, ezért kérdezem, hogy elfogadható-e?
Nem tudom, szerintem erre Lili nincsen jó válasz, vagy nincsen válasz. Ezek életstratégiák, élethelyzetek, minden nevelő, tanár mögött vannak családok, különböző társadalmi helyzetek, ezeket ez, nem hiszem, hogy ezt így egy kaptafára lehet. Én nagyszerű és bátor embereket ismerek, akik annak idején kiléptek az oktatási rendszerből, és csodálatos embereket ismerek, akik bennmaradtak, és olyanokat is ismerek, akik ebben konkrétan belehaltak. Mert nem tudtak jól dönteni. És nem átvitt értelemben mondom, hanem ténylegesen.
Bálint, te hogy látod ennek a kérdését? Meddig és milyen helyzetbe lehet elfogadni, akár amit Péter is említett, egy családnak az eltartása, egzisztenciális szempontból, akár szakmai hivatásnak a szerelméből elfogadóan, hogy hozzájárulsz egy rendszernek a legitimálásához?
Szerintem ez egy picikét csalóka, mert én nem értek azzal egyet, hogyha mondjuk tegyük fel egy pedagógus, aki szereti a szakmáját, és kiemelkedő teljesítmény nyújt a diákoknak a tanításában. Nem biztos, hogy jó, hogyha róluk úgy beszélünk, akik így benne maradnak az oktatási rendszerben, hogy ők legitimálják a rendszert, mert valójában nem járulnak semmivel hozzá a rendszernek a rossz működéséhez, hanem inkább próbálják azt valamilyen módon belülről megváltoztatni. Én inkább erre így tekintek, és amit a Péter is mondott, hogy nincsen jó döntés, az is rossz lenne, az sok szempontból is egy rossz döntés, amit mondtál, hogyha bennmarad, mert ahogy valamilyen módon igazad van, hogy hozzájárul, nem hagyja, hogy összeomoljon, és még jobban fű alatt maradnak ezek a kérdések, de azzal, hogyha kilép mondjuk, azzal nem csak akár a saját egzisztenciáját veszélyezheti, hanem valamilyen módon cserbe hagyja azokat a gyerekeket, akinek a tanításukra és a védelmükre esküdött föl, és akkor ugyanúgy valahogy a saját munkáját köpi arcon.
Így van, hát ez pontosan, amit a Bálint mond, hogy egy tanár vagy egy nevelő, hát ott elkezdődnek kialakulni személyes történetek. Tehát nem azt hiszem, hogy én sokszor rövidebb ideig tanítottam, de én mindig úgy szoktam kezdeni az első órámat, hogy ha én most elkezdek tanítani, akkor az azt jelenti, hogy ti 0-24 órában bármikor felhívhattok. Mert én most ettől kezdve a tanáratok vagyok. És én ezt tényleg így gondolom. Na most, de ettől kezdve, hát ez egy más viszony, érted? Tehát, hogy nem egy olyan, hogy felső cipőrészkészítők vagyunk, és akkor reggel 8-4-ig dolgozunk. Nem, hát ez akkor, ez egy más élethelyzet, és tényleg nem csak egzisztenciális, hanem nagyon komoly érzelmi. Hát legalábbis az igazi tanároknál.
Igen, meg szerintem nem lehet felelősségre vonni, vagy nem tartozok felelősséggel a tanárok, például, vagy a gyermekvédelmi dolgozók a rendszernek a nagy működéséért. Ők nekik azért kell felelősséget vállalniuk, hogy az ő munkájukat a lehető legjobban és a legjobb adással végezzék, és nyilván, hogyha vállal felelősséget ezzel kapcsolatban, és ő úgy dönt, akkor ez tisztelendő, de alapvetően én nem gondolom felelősségnek azt, hogy egy tanár annál tovább kelljen gondolkodnia, hogy az ő saját környezetében hogyan tanít, vagy mit csinál a gyerekekkel, de ha megteszi, ez tök jó, de nem kötelező.
De nem ennek az érdekvédelemnek a hiányából fakadóan jutott el a rendszer odáig, ahova? Tehát, hogyha lett volna egy konzisztens érdekvédelme magának, akár ennek a hivatásnak, de lényegében bármelyik hivatást lehetne.
Igen, de ez egy másik kérdés. Emlékezz vissza, hogy amikor néhány évvel ezelőtt mentünk a diák tüntetésen az utcáknál, ugyanez a kérdés merült fel, hogy miért nem állnak föl a tanárok? Hogy létezik az, hogy 15-16 éves fiatal emberek állnak ki felnőtt emberekért? Nem is annyira magukért, hanem emlékezz, hányszor volt olyan, hogy a tanárokért tüntettek. És hogy hol vannak a tanárok, hol vannak az egyetemisták?
Igen, ennek még szebb momentuma volt, amikor a 9 vagy 8 követelés közül...
9 pont, igen.
A 9 követelés közül a tanárok fizetésemelését megoldották, és még jobban megcsappantak a tüntetésnek a résztvevőinek a száma.
Igen.
Az egészen elképesztő
szóval
volt.
Szóval ez egy másik kérdés, de az, hogy valaki bennmarad, és tulajdonképpen azt a szellemiséget, amit mi is próbáltunk az utcán követelni, a tanteremben mutatja meg, és igenis közvetít értéket, kultúrát, ez szerintem baromi fontos. Az egy másik kérdés, hogy miért nem tudtak egyszerre fölállni, mert az egy más dolog, hogy egy hétig álljon le az oktatás. de hát ez nem ment. Ez nem megy, ennek nincs hagyománya, és hát ugye most mindenki azt mondja, hogy majd áprilisban lesz választás, és miért lenne?
Igen, ez az áprilisi választás téma, pont erről beszélgettünk talán egy előző adásunkban, hogy nagyon sokan arra, hogy miért nem váltott ki olyan nagy, akár tüntetés hullámot, akár elégedetlenséget a Szőlő utcai botrány a kegyelmi ügyhöz képest, mert az emberek egyszerűen azt reagálják, hogy jó, most már áprilisig kihúzzuk. Viszont én 10 perce gondolkodom körülbelül egy átkötésen, és nem jutott eszembe semmi, úgyhogy most megint egy éles váltás, hogy te, Péter, amúgy egy grafikus aktivista vagy.
Tervező. Színházi és filmes. De szoktam grafikákat is készíteni.
Na, hát akkor csak nem voltam annyira eltájolva, hogy az október 23-ai rendezvényen ugye Budapesten megmérettetett a két nagy párt, és egészen elképesztő volt látványvilágban látni a Tiszának a menetét, hogy olyan performanszokat és olyan látványvilágot nyújtottak, és mondjuk ezzel szemben pedig az állampárt, az pedig egy ilyen félkosút teret elfoglaló hatalmas színpad, hogy miről árulkodik a két tüntetésnek a vizualitása egymás mellé helyezve.
Hogyha így most abszolút így kívülállóként szakmailag, engem nagyon megrendített, amit a Tisza csinált. Tehát, hogy szerintem az egy nagyon komoly szintlépés volt. Nekem nagyon tetszett az, hogy ahogy az Andrássy úton végigmentünk, nem csak az egyes jelenetek és az egyes ilyen állóképek, dekoráció, hanem ahogy beérkeztünk a Hősök terére, hogy ott pedig egy nagyon puritán megoldás volt. És ez szerintem ez volt a legdrámaibb, hogy a Kossuth térhez képest, hogy ott állt középen egy viszonylag pici színpadon egy ember, és az életünk legfontosabb dolgairól beszélt. És most ez egy másik kérdés, hogy azok milyen minőségű beszédek voltak, melyik tetszett, melyik kevésbé, ilyen-olyan, de maga a vizuális megjelenítés szerintem az nagyon szép volt. Szóval ez nagyon, nagyon jól átgondolt volt. Nyilván a Tisza környékén vannak színházi emberek is, tehát ezt érzékelik. A másik meg egyszerűen unalmas, konzervatív, megalomán, érdektelen, ósdi. Egyszerűen azt éreztem, hogy Jézusom. Szóval hiába van, látszik a nagy pénz, de nincs mögötte
tartalom,
tartás, érzelem, gondolat, őszinteség, inkább valamilyen kétségbe esett, ilyen fura végjátékot éreztem.
Nekem lenne ezzel kapcsolatban egy kérdés, ami pont ide fele mellett gondolkodtam azon, hogy megoldása lehet például az, hogy a tüntetéseket kiegészítik a szervezők valami vizuális installációkkal és vizuális élményekkel. Megoldás lehet-e ez arra a problémára, amit minden tüntetés sorozatnál látunk, hogy történik valami atrocitás, vagy valami felháborító esemény a politikusokkal kapcsolatban, a politikában, és hirtelen mindenki az utcákra vonul, és utána meg szépen lassan ezek a tüntetések, egy kaptafássá kezdenek válni, eltűnik kicsikét a forradalmi hangot az emberekből, és szépen lassan az emberek hazamennek, és egyre kevesebben fognak eljönni, és megoldás lehet-e az, hogy feldobjuk a tüntetéseket valahogyan, és megpróbáljuk így a forradalmi hangot egy picikét színházi eszközökkel akár fenntartani?
Hát figyelj, már szerintem erről elég sokat tudnánk Lilivel beszélni, mert pont ugye a diák tüntetéseknél is, a második, harmadiknál már ezt éreztük, hogy oké, de és akkor mi lesz az új forma, és ott nagyon sok kreatív ötlet jött. Én két személyes dolgot tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Amikor pont ez a 9 pont, amiről az előbb beszéltünk a diák tüntetéseknél felmerült, akkor fölhívott engem a Molnár Áron, hogy üljünk le beszélni, és hogy kellene valami jel ez az egész diák megmozduláshoz. És akkor, hát ilyenkor mindig sűrűsödik az ember agyába az elmúlt évek, hónapok, meg hát benne van egy lendületbe, és akkor nagyon pontosan emlékszem, hogy a Bartók Béla úton ültünk ketten az Áronnal, volt egy szalvéta, és akkor így lerajzoltam ezt a kört, meg a felkiáltóját, és akkor, de hogy közben beszélgettünk, tehát ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor rajzolgat, tényleg ez volt, ezt lerajzoltam, és mondtam, hogy hát valami ilyesmi, és akkor mondta az ára, hogy ez az, és nekem el kellett mennem vidékre, és telefonált, hogy de hogy meg tudnám ezt rajzolni, félreálltam, laptopon, megcsináltam, elküldtem, és mire leérkeztem vidékre, már az ő grafikusuk elkezdte kinyomni. És az a pillanat, amikor ez a jel egyszer csak emberekből összeállt, az annyira szívbemarkoló volt, és annyira felemelő volt, és aztán ahogy megjelentek a kezeken, szóval ez egy nagy érzés, meg nagyon, nagyon fontos érzés volt, hogy az a jel, amit ott ketten gondoltunk az Áronnal, hogy ez az összetartozás, vagy az vagy nem is annyira a diák tüntetések jele, hanem a szolidaritás, az egybetartozás jele volt. Ez volt nekem az egyik ilyen, a másik, az szintén a Lili is megérte, ez a nagy 48 méter hosszú nemzeti zászló. Hmm. Tehát, hogy bármikor, amikor ezt használjuk, akkor ez egy nagyon nagy élmény, ezzel együtt menni. Tehát, hogy igen, szerintem szükség van ezekre a kellékekre, ezekre az eszközökre. Azt hiszem, hogy ez egy szakma is. Mm-hmm. Tehát nem véletlen, hogy két színházi ember dobta ezt be, mert feltétlenül erről mi tudtunk valamit már. De hát mondom, a Tisza mellett is nagyszerű színházi és filmes emberek vannak, és ők is ezt pontosan érzékelik, hogy mi egy mai demonstrációnak a különleges kelléke, és igen, van, amikor ez jobban sikerül, van, amikor egy kicsit butában, de hogy ezek szoktak működni, ugyanúgy, mint a színházban, tehát, hogy ilyen értelemben nincs sok különbség. Aha. Persze.
Itt maradva, ha már két nagy pártnak a vizuális kommunikációja, kicsit rátérve a kormánypártnak a kommunikációjára, hogy az, hogy talán 2015-ben még a migráns hullámmal indult el.
Ezek
talán
a két blokkátok?
Igen. Meg ugyan blokk az egész propagandának a vizualitása, hogy minél egyszerűbb, és talán ami a legegyszerűbb és a legbutább volt, az talán az emojis gyermekvédelmi törvényes.
Sok alja volt, de az az egyik, igen.
Hogy te, mint mondjuk szakmában lévő ember, és mondjuk magától az üzenettől eltekintve, hogyan értékeled, hiszen az elmúlt 11, most már 11 évben azért rettentően el tudták érni vele a célt?
Nehéz a tartalomtól eltekinteni, hiszen ez nagyon szerintem összekapcsolódik. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb bűne ennek a kormányzatnak az a, hogy egy olyan fajta kulturálatlanságot, egy olyan fajta durvaságot tanított meg ennek a nemzetnek, vagy mutatott be, és nagyon nagy erővel nyomta át tényleg az életünk minden szintjén, ami szerintem felmérhetetlen károkat okozott. Tehát engem nem is az érdekel, hogy szakmailag, hát persze ostoba, buta, minősíthetetlen, nem akarok ennél erősebb jelzőket használni, de tényleg, tehát a legalja. A legaljasabb és legmocskosabb dolgok közé tartozik, mert akárhogy is olyan mennyiségben került az utcára, és bárhol elénk, ami alól nem tudod kivonni magad. Ha tudod azt, hogy ez gonosz, ha tudod azt, hogy ez rossz, ha tudod azt, hogy ez mérgező, akkor is benne van az életedben, mert felidegesít. Mert ezzel kezdesz foglalkozni, hogy ez milyen károkat okoz, és nem azzal, hogy mi az, ami gyógyíthat, mi az, ami megnyugtat, mi az, ami összeköti egy nemzetet, hanem csak a szétválasztás. Hát ez a fasizmusnak az alapja.
Ilyen szempontból viszont pont talán a héten vagy a múlt héten indult el a Momentumnak egy plakátkampánya, ahol a propagandisták vannak a plakátokon, pénz 20 000-esek vannak a kezükben, és az van ráírva, talán pontosan idézem, hogy a te pénzedből hazudnak neked. Akkor ilyen szempontból lehet egyenlőségvonalat húzni a két plakátkampány között?
Nagyon nehéz ez egy ilyenfajta reakció. Láttam ezeket a plakátokat, szerintem ezek durva, kemény plakátok. Én azt gondolom, hogy fognak hatni, nem szeretem őket. nem szeretem őket, de, de azt meg, hogy mondjam, tehát ez már egy reakció, a sokadik reakció. Hát biztos ti is emlékeztek a Jobbiknak a plakátjára, azok is nagyon durvák voltak, nem szerettem.
Melyik volt hát a Jobbiknak a
15-ben ez a, nekik is volt ilyen bevándorló
ez a fekete-fehér, én azokra a fekete-fehér plakátokra gondolok.
Én erre nem emlékeztem. Én a 18-as kampánynak a Győzzön a Jobbik plakát kampánya igen, volt meg. Nem. Azt viszont én tökre szerettem. De erre pont nem emlékeztem.
Igen. Na mindegy, szóval, hogy ezek mindig reakciók, akkor, amikor tulajdonképpen az első ilyen, ezek az úgynevezett kék plakátok voltak, hogy ami a migrációhoz kapcsolódtak, és én emlékszem, hogy akkor azért nagyon sokan ennek hangot is adtunk, többek között például az Alföldi Robival, a Siningárpival, Helsinkivel csináltunk egy nagyon szép tüntetést a Kossuth téren, még az a romantikus címe volt, hogy lásd meg az embert, szóval, hogy akkor még úgy bizakodtunk, hogy talán ez megállítható, ez a fajta folyamat, de már azért akkor ott lehetett látni, hogy ez egy méreg, aminek nincs vége, és nem is tudnak egyébként kikerülni, tehát ők maguk is egy olyan szintet lőttek be, ami csak alá lehet, tehát csak úgy tudod növelni, hogyha még lejjebb mész, mert ez egy ilyen műfaj. Hogy emellett hogy lehet gyógyítani a társadalmat, hogy lehet most valahogy egybe tartani a társadalmat, és fölkészülni az előttünk lévő 3-4 hónapra, vagy hát ki tudja, hogy mikor lesznek a választások, és szembeállni okosan és bölcsen a gonoszsággal, ez szerintem most nekünk civileknek az egyik legnagyobb feladat, hogy hol van az a pont, hol kezdődik a polgári ellenállás, és hogy, ami szerintem még nagyon, nagyon fontos, hogy nem csak, hogy milyen képeket használunk, hanem milyen nyelvezetet ütünk meg. Tehát, hogy most látunk egy állami, azt kell mondjam, hogy egy ilyen terror nyelvezetet, és erre nagyon sokszor az ellenzék különböző szereplői ugyanolyan agresszív nyelvezetet használnak. De ez egy reakció. Na most a kérdés az, hogy a mi lelkünkben van egy ország, hogy milyen országot szeretnénk, az egy kultúrált, együttműködő, kedves ország szerintem. Meg tudjuk-e találni ennek a nyelvezetét? Ideje van-e most, hogy ezt a nyelvezetet használjuk? És ezt ugye azért is mondom neked, mert te is néha nagyon erős szavakat használsz. Én azt gondolom, hogy tudatosan is. És ez kell is adott esetben. De mikor jön el az a pont, amikor azt mondjuk, hogy elkezdünk finomítani, elkezdünk tanítani, igen, és megnyugtatni? Hova vezet ez a felhergelő?
Én valahol ennek a megoldását, és én erre próbálok nagyon, nagyon odafigyelni, és nagyon tudatos lenni a kommunikációba, hogy nem személyesítve. Tehát, és most nem is a káromkodásra gondolok, mert az egy nyilván ennek mindenki azt veszi ki ebből, vagy ezt hallja meg, de más az, amikor helyzeteket minősítesz, más az, amikor állapotokat minősítesz, és más az, mint amikor az embert minősíted. És én kommunikációs szempontból, ha csak a politikusokat nézzük, akkor a kormánypárt részéről rendszeresen az embernek a minősítése az, ami a központban van. Még talán az ellenzéknél kisebb mennyiségben, de ott is ott van. És pont erre, ott is ott van, abszolút. És ez ahogyan közelednek a választások, még inkább az ellenzéknél is sokkal hangsúlyosabb lett az embernek a minősítése, és nem pedig a helyzetnek a minősítése.
Így van, de ezért mondom, Lili, hogy mikor kezdünk el mi nagyon tudatosan tisztelni és odafigyelni az emberi méltóságra.
Igen, de hogy lehet-e, mert bocsánat, és felteszem a kérdést is mellé, hogyha megnézzük az ellenzéki vehemenciával rendelkező politikusokat, igen, vagy a kormánypárti vehemens politikusokat, és megnézünk egy Mencer Tamást, vagy egy Kocsis Mátét, vagy akár vannak ellenzéki politikusok is, akiknek kivesszük egy-egy perces videóját, igen, és azt látjuk, hogyha a liberálist, a baloldalit, vagy a jobboldalit, vagy a neveket kisípolnánk, és ha megváltoztatnánk a hangot, meg igen, letakarnánk az embernek a fejét, nem tudnánk megállapítani, hogy melyik oldalnak a szövege, és a komment szekcióban ugyanez van, hogy erről, hogy van-e, tehát mondjuk azt, hogy kormányváltás lesz, és egy más központi kommunikáció akár még igen, létre is jön. Az, hogy bennünk emberekben oldalaktól függetlenül van egy ilyen minőségű kommunikáció az embertársaink felé, és nem csak politikai szintéren, ja, tehát persze, felülsz a buszra, és igen, valaki véletlenül neked megy.
Na de hogyha a politikai vezetők megengedhetik maguknak, akkor
de melyik egy buszon volt miért?
Igen.
De mert hogy az nyilván, embernek a kommunikációját veszi át a politikus,
hát persze,
vagy...
Persze, mérnek is, meg persze. Ezt én tudom jól. Na de hát ezt hívják, hogy... Tehát hogy azt gondolom, hogy itt kezdődik, hogy valaki politikus, vagy államférfi, vagy államasszony. Nem?
Hát az még sajnos nem volt, de... Hát, reméljük lesz.
Reméljük, hogy lesz, és egyébként visszakanyarodva a beszélgetésünk elejére, hogy nem csak a nyelvezet a fontos, hanem ha már itt tartunk, hogy például ebben a kampány időszakban, de már korábban is, hogy például a gyerekeket hogy használják. És mi most pont a kutyákkal most fogunk január végén 24-én szervezni egy konferenciát, ahol pont ez a téma, hogy az elkövetkezendő 3 hónapban mi az, amit szabad, és mi az, amit tilos a gyerekekkel csinálni ebben az időszakban. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy gyerekvédelem szempontjából például ez egy nagyon konkrét feladat, hogy erre baromira odafigyeljünk, hogy az újságokban, a hirdetésekben, a nem tudom, hogy használják a gyerekeket. Mert itt szerintem borzalom lesz, és nincs semmiféle kontroll. És ezt nem tudja más ezt a melót elvégezni, csak a civilek, csak a szakemberek, és azok a politikusok, akik legalább nyitottak erre, meg hát nyilván azok az újságírók, akik ebben tudnak segíteni. De szerintem ez egy létkérdés, hogy például gondolj arra, hogy most lesz több mint 300 ezer új első szavazó. Mit fogunk nekik mutatni? Hogy fogják ők életük első szavazását megélni? Hát ez egy baromi nagy felelősség, a felnőttek nagy felelőssége, a politikusok felelőssége. Én nem tudom, de nagyon bízom, hogy lesznek felelős képviselőjelöltek, akik tényleg nem fogják a saját gyerekeiket felhasználni, meg a mások gyerekeit. Ebben kellene valahogy közösen együtt gondolkozni.
Ja. Az a baj ezzel a kérdéskörrel, hogy a közbeszédnek a konszolidációjáról beszélve, hogy az a nehéz, hogy ahhoz, hogy ezt az üzenetet, hogy a közbeszédet valahogy picikét konszolidálni kell, és valahogy tiszteletre tanítsuk egymást, igen, ezt az üzenetet valahogy fel kell úgy hangosítani, hogy ezt, hogy te fogalmazod, ezt a terrorbeszédet túlkiabálja, hogy legyőzzük valahogy, hangosabb legyen, hogy ez legyen a fókuszba, és ne ez a Goebbelsi propaganda, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert pont ez egy oxymoron, hogy valahogy a konszolidálást kell felhangosítani.
Igen. És na de hát ez milyen, gondoljátok, ez milyen izgalmas feladat.
Ez nem? Van.
Tehát, hogy ez egy akkora kihívás lenne nekünk, annyira izgalmas dolog, hogy igen. És én azt gondolom, hogy a Szőlő utcánál ez a néma gyertyagyújtás, tulajdonképpen ezt próbáltam megpendíteni, hogy nem tudunk mit mondani, mert csak bőgni lenne kedvünk igazándiból.
Hát nekem máshoz is volt.
Oké, Lili, persze.
Ami a bőgés után következett
nyilván,
volna.
De érted, hogy, de értem, hogy ezt próbáltuk keresni. Te még fiatal vagy, de amikor a tanítanék először csinálta meg a Kossuth téren az 1 percig, vagy nem tudom, mert 5 percig néma csönd volt, annak olyan súlya volt, hogy ott beszakadt a Kossuth tér. Tényleg. az döbbenetes volt. Nyilván ezt nem lehet sokszor, meg nem lehet folyton némán tüntetni, hát ez nyilvánvaló, de azt mutatja, hogy igenis lehet kreatív ügyeket kitalálni, meglepő formákat, és én azt gondolom, hogy erre bizony kellene készülni, hogy tavaszra legyen a tarsajunkban néhány olyan megoldás, utcai jelenlét, ami még akár látható minket is meglep. Igen.
Szerintem valahol ott rejlik ennek de ez egy saját vélemény, ott rejlik a magja, hogy itthon elhitették velünk a politikusok azt, hogy az, hogy kire szavazunk a fülkében, az egy élet-halál kérdés, és pont ebből jön az utálat is, mert úgy érezzük, hogyha valaki nem az én pártomra szavaz, akkor ő halálba viszi ezt a nemzetet, és ezért utáljuk
egymást. És mindkét oldal ezt gondolja.
És szerintem megoldás lenne, az én pont választások napján kim voltam a hollandoknál Amsterdam, és ott tökre azt érzékeltem, hogy ott nem csúszik bele a politika az emberek mindennapjaiba.
De ez egy bánit, ez egy
persze,
más kultúra.
Persze,
más
kultúra. Konkrétan meleg miniszterelnököt választottam.
Igen. De valahol ott éreztem a megoldását annak, hogy valahogy meg kell fogalmazni azt magunkban, hogy nem élethalál kérdés a politika. Nyilván életünk részén lesz mindig, hát, és ez fontos, hogy életünk része legyen, de pont ebből jönnek ezek a szélsőséges kikacsintások, hogy élethalál kérdésnek gondolik ezeket a
problémákat. Igen, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezután a 16 év után, ha nem is élethalál kérdése, de közben meg azt kell mondjam, hogy de.
Hát, hogyha de, a MOK jelentésére tehát, 60 ezer halott az egészségügyben, akkor végül is
szóval
gondolhatunk erre.
Így van, pontosan, így amit van. A Lili mond, és az, hogy itt azért mondjuk megint csak maradjunk a gyerekvédelembe, az, hogy ebbe gyerekek belehalnak, bocsánat. Hát de, hát élet-halál kérdése, az egy tök más kérdés, hogy egy új kormányzat ezt érzi ennek a súlyát, és legalább az, ami állami szinten megoldható, azt meg tudja oldani. Nyilván nem fog megszűnni a gyerekéhezés, nem fog megszűnni a gyerekbántalmazás, ezt minden normális felnőtt ember tudja, de az, hogy legyen egy olyan állam, amelyik a tőle telhető legtöbbet megteszi, mondjuk csak a gyerekek védelmébe, az szerintem joggal elválható. A Gyurko Szilvi mondta egyszer azt, nagyon okosan, hogy amikor egy ilyen alkotmányozási beszélgetést szerveztünk, hogy az az alkotmány, ami a gyerekekre íródik, ami a gyerekeknek jó, az nekünk is nagyon jó lesz. Úgyhogy szerintem legyen ez egy ilyen alapkiinduló pont, hogy a gyerekek alkotmányát és a gyerekek védelmét teremtsük meg, és utána jöhet a többi.
Én egy nagyon kedves ismerősöm egyszer azt mondta, hogy ha elérünk oda, hogy gyerekközpontú államot, vagy unblock a világra és a működésünkre mondta azt, hogyha egy gyerekközpontú rendszer tudunk létrehozni, az lenne a... És nem azért, mert nem feltétlen csak azért, mert gyerekek, nem minősítve azért, mert hogy gyerekek persze lennének, de már abból fakadóan, hogy a jövő is... Csak ugye itt meg az van, hogy akkor egy idősebb generációnak kéne önmagáról lemondania, és hogyha egy-két-három generáció lemond a saját maga esetleges jólét, nem teljes jólétéről, mert arról se kéne teljesen, tehát még konszenzus alapon is, vagy kompromisszumképesen is meg lehetne ezt oldani, akkor lényegében olyan időknek nézhetnénk elébe, amikre még soha nem is volt példa.
De hát pont ez a lényeg, Lili, szerintem, amit most mondtál, hogy az, ami a gyerekeknek jó, az egy olyan gyerekközpontú társadalom, az a felnőtteknek is jó. Tehát, hogy félreértés ne esik. Ez nekünk is nagyon jó lenne. Egyszer volt szintén a Kossuth téren egy fantasztikus felszólaló egy környezetvédelmi tüntetésen, és ő szintén így kvázi bocsánatot kért a saját gyerekeitől, és hogy az arról beszélt, hogy a legjobb szándékkal zabáltuk fel a ti jövőtöket. Mert jót akartunk nektek. Csak éppen közben felzabáltuk a jövőtöket. Szerintem az, hogy idáig eljutottunk, megint csak elsősorban gyerekeknek, fiataloknak köszönhetően, akik elég hangosan kezdtek el kiabálni, hogy baj van a földdel. Szerintem ez egy jó kiinduló pont. Nagyon, nagyon várom, hogy tavasszal ki lesz majd, aki azt mondja, hogy akkor most ez más irányt szabunk.
Igen, még ebben a témában egy utolsó felvetésem lenne, hogy tök sokat szoktam azon gondolkodni, hogy például a politikára úgy valahogyan nagyon szélsőségesen tudunk reagálni, és nem azt mondom, hogy pálcát törünk a politikusok fején, mert egy pillanatra se akarom őket védeni. Viszont hogyha nagyon sokszor most elhangzott a gyermekvédelem olyan szempontból, hogy politikai eszközként használják a gyerekeket, és hogy ezt mondjuk akár egy kampányba, de amúgy se kéne.
Igen.
Most én arra lennék kíváncsi, hogy addig, ameddig a társadalom hagyja a nem politikai jellegű reklámoknak a gyerekeknek a felhasználását. Most rengeteg magyar influencer is van, de nemzetközi szinten az egyik legfizetettebb influencereknek minősülnek azok az anyukák, akik a babáikat, gyerekeiket lényegében tartalommá teszik, és abból élnek meg, hogy a gyermekpelenkától kezdve, a gyerekruhákon keresztül lényegében minden, ami gyerekekkel kapcsolatos, lényegében áruba bocsátják őket, és addig, ameddig a társadalom elfogadja ezt a fajta reklámfelhasználást, és csak hogy, mert hogy nem mindenki influencer, anyuka, lehozni még lejjebbi emberi szintre, hogy például amikor egy szülő azzal dicsekszik, hogy ötös kitűnő bizonyítványa van a gyerekének, és ezáltal egy olyan tekintélyt és egy olyan pozitív visszacsatolást vár az emberektől, hogy ergo én jó anyuka vagyok, mert ilyen gyereket neveltem, ez is valahol igaz, hogy egy emberi szinten a gyerekeknek a felhasználása, és lehet-e úgy a politikusoktól elvárni azt, amit mi is a mindennapi szintben megcsinálunk a gyerekeinkkel, nem a széles nyilvánosság előtt, mert mi nem abba a pozícióba vagyunk, de maga a mechanizmus nem ugyanaz valahol?
Bizonyára, mint mintázat, nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni, és ahogy mondtad, vagy ahogy beszéltünk, hogy nyilván a politikusok figyelik és mérik, hogy működik a társadalom, nyilván a szavazat maximalizálás miatt, de azért azt hiszem, hogy lehet különbséget tenni, és kell is talán, hogy én egy gyerekkel, egy gyerek történetével, egy gyerekhez kapcsolódó történettel milyen mintázatot rakok fel, mire tanítom a társadalmat, mire segítem, és mi az, amikor kihasználom azt, hogy gyerek, hogy kutya, hogy tudod, tehát hogy ez... De ez nagyon régóta így működik, tehát ez nem egy új találmány. Mi, amikor én elkezdtem tervezni, akkor ezek voltak az alapszavak, hogyha sikert akarsz, akkor vigyél gyereket, kutyát a színpadra, és akkor tudti a siker. Tehát ez ugyanaz a gondolkodás, persze. De azért azt hiszem, hogy van különbség, és főleg az, hogy gyerekeket belekényszeríteni bizonyos helyzetekben, gondoljatok arra, amikor iskola megnyitó van, amikor letérdeltetik a gyerekek, ezzel stb. Hát, hogy esőbe kint kell állniuk egy politikus fogadásán, szóval azért azt gondolom, hogy ebben van különbség. És bizonyos gyerekekhez kapcsolódó ügyeket, hát azt nagyon nehéz nem gyerekekkel megmutatni. Tehát ezt hogy mutatod meg, hogy akár az oktatás, akár bármilyen szinten, ahogy kihagyod a gyerekeket, de azt gondolom, hogy ennek vannak azért nagyon jó mintái, meg azért erről most már nagyon sokat tudunk. Tehát, hogy lehetnek olyan helyzetek szerintem, amikor...
Akkor például a DK vagy Magyar Péter által megszólaltatott, bántalmazott gyerekek, azok ebbe beleférnek?
Nekem nem. Tehát szerintem szakmailag is ott történt egy hiba. Még akkor is, hogyha értem, meglátjuk ennek a hozadékát. De például pont az, amit a Magyar Péter interjú csinált, főleg úgy, hogy ott volt a Bódis Kriszta, és én Kriszet kifejezetten kedvelem, szeretem, ott szerintem az ott mellé ment. Volt hatása, nem mondom, de hosszabb távon annak a fiúnak az szinte biztos, hogy rossz volt. És mindig azért ez számít. Ügyetlen is volt egyébként technikailag az a rész. Én azt gondolom, hogy ezeket máshogy is meg lehet jeleníteni. De igen, azt mondom, hogy az ott felvétel szempontjából is az nem volt egy sikeres megoldás.
Rendben. A záró kérdésem következett el, és...
És még nem is vesztünk össze, látod?
És még nem verekedtünk össze.
Arról szó, hogy bejövünk, és hogy, hogy kattintás számot növeljünk, össze fogunk verekedni.
Igen, hát sajnos a fogyasztói társadalom hát, és a figyelemért való harcban nem áldozzuk fel magunkat. Igen. Lehet azt kéne. Na, de a záró kérdésem az az, az lenne, hogy azért mi is már évek óta pont a tanárdiák tüntetések miatt ismerjük egymást, és a rendre visszatérő témák a jogállamiság, sajtószabadság, korrupció, oktatás és a kultúra helyzete.
Igen.
Ezek közül melyik az, ami szerintetek a legrosszabb helyzetben van, és ami egy esetleges kormányváltásnál az új kormánytól elvárnátok, hogy mondjuk az legyen az első. Még egyszer felsorolom, hogy biztos, ami tuti, jogállamiság, sajtószabadság, korrupció, oktatás, kultúra.
Pálint?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az a helyzet, ezek szerintem nem mérhető, nem összemérhető dolgok, mert teljesen más funkciót töltenek be mondjuk a társadalomban, például az oktatás meg az egészségügy. Úgyhogy nehéz ezzel kapcsolatban elvárást megfogalmazni, viszont akkor mondok egyet, amit máshonnan közelítek meg. A gyermekvédelemben a gyermekvédelemnek a picikét felzárkóztatása és fejlesztése, azt szerintem a kampány tekintetében, hogy azért innen indult ez a mozgalom, és valamilyen módon identitása a gyermekvédelem, kutya kötelességük az egyik első
Na de között. Ez pont nem volt a felsorolás.
Ezt akartam mondani, hogy ez pont a nem volt a felsorolásban, de elfogadjuk, elfogadjuk.
Akkor oktatás.
Közel áll hozzá.
Akkor oktatás.
Péter?
Én akkor most direkt egy olyat mondok, ami a legkisebb kattintás számot fogja eredményezni, ez a jogállamiság, mert szerintem ez az alapja mindennek. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni, de azt gondolom az, hogy egy nemzet, egy ország hogy akar együtt élni, hát azt mégis egy valamilyen megállapodásba kell rögzíteni, és ezt hívják jogállamiságnak nagyjából, hogy tekintünk egymásra, gyerekeinkre, meg felnőtt társainkra.
Igen, én is a jogállamiság és az oktatás között vaciláltam, de a döntést rábízom a nézőkre, úgyhogy várjuk kommentbe, hogy ki mit választana. A figyelmet pedig nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, és azoknak is, akik a YouTube-on keresztül néztek minket. Nekik külön felhívom a figyelmüket, hogy mindenféleképpen kövessék be a Klubrádiónak a YouTube csatornáját, és lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, mert pörgeti az algoritmust, és akkor legközelebb nem kell összeverekednünk. Ez itt a Bőrünkre egy című műsor volt, a stúdióban Bencsik Bálinttal, egyetemistával, Horgas Péterrel, látványtervezővel és a civilbázis elnökével, a hang Horváth Ádám, kép Loboda István, szerkesztőnk Józsa Márta, a műsorvezető pedig én voltam, Pankotai Lili. Sziasztok!
A Bőrünkre megy. Pankotai Lili műsorát hallották.